Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/idő.foglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több 10 000 vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami szemvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását terjek fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott 6 ember közül 4-nek meghosszabbította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, 2 pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A Kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Elfoglalta Bilicske várost a Donyecki régióban az orosz hadsereg, és csapást mért Odessa kikötőjének katonai célra használt létesítményeire, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A csütörtöki hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1420 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának helyszíneit, valamint az üzemanyag, az energiaipari, illetve a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, 17 páncélozott harcjárművet, 7 irányított légibombát, 8 HIMARS rakétát, továbbá 480 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást, az elcsatolt Luhanszki régióban 1 embert megöltek, 4-et pedig megsebesítettek pilóta nélküli repülőszerkezetek. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljes kiváló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
Akárhogy nézem, színházban vagyok, bárhol néznek rám furcsa alakok. Mindenki mást hisz, más szint visel, s valódi arcát álhasz rejti el. Mégis meddig éljünk álarcok mögött, mit kell eltitkolnunk így egymás között? Volt sok idő, félelemmel telt, még a madár is félve énekelt. Elmúlt talán számára a szó, tár új világ jön, mi elfogadható. Hiszen miért is éljünk álarcok mögött? Mit kell eltitkolnunk így egymás között? Engem fogadj el igazán, meg más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Volt sok barát, úgy éltünk az előtt, a félreértés közénk ritkán költözött. Lassanként mégis nőttek nagy viták, de fent más döntött, semmi nem tartozott ránk. Miért is élünk most is álarcok mögött? Hisz a régi színház már elköltözött. Engem így fogadj el igazán, meg más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Változnak a dolgok, mi nem változunk. Szeress hátra kellünk, úgy, ahogy vagyunk. Engem így fogadj el, mert más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Engem így fogadj el igazán, mert más nem lehetek. Miért keresnék ezután? Your therapist.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gró Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Az izgalmas Eszétanulmányok elöljáróban című bevezetőjében ön így fogalmaz, idézem, hogy miért lett virtuális mestereim közül számomra a legfontosabb I. és Gyula? Alig, hanem életművének összetettsége miatt. Mesterként tisztelve sem gondolom, hogy mindenben egyedül ő lett volna a legnagyobb, pedig nyugodtan sorolhatnám a legnagyobbaknak kiáró elismerés szavait. Idézet vége. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát, akivel személyesen csak pár szót váltott, és a művein keresztül szerette meg.
A pár szó az teljesen jelentéktelen volt, mert az gyakorlatilag egy köszönésben kimerült, egy sajátos pillanatban, amiről írok is egyébként ebben a könyvben, a 80. születésnapjára rendezett ünnepi köszöntésre nem tudtam bejutni, de nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelemről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozás a számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, tehát tulajdonképpen behozhatatlan előnyem volt sok kortársammal szemben, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jól esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. Akikkel találkoztam, azok elsősorban megerősítettek, nem korszakos újdonságot jelentettek számomra, de az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I. és Gyulát tartottam igazából mesteremnek. Sok mindenki más kisebb, de nagyon hasonló, felvilágosító erejű gondolkodóval, irodalmáról, íróval, költővel szemben. Tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
Miért tartotta fontosnak eszékkel és életrajzi adatokkal összegezni I. és Gyula helyét a magyar irodalomban?
Talán azzal kezdeném, hogy az igazságérzetem lázadozott sokszor az ellen, a negatív beállítás ellen, amit I. és Gyulának el kellett szenvednie, akár az én életemben. Ugye I. és Gyula 83-ban halt meg, tehát elég sokáig követhettem én is még ifjú koromban, hogy milyen lefigymáló, besmérlő megjegyzések hallatszanak róla, és később is évtizedeken keresztül ezek a standard ócsárlások, hogy két kulacsos, hogy ravaszparaszt, hogy Acél György uszájában követi az irányvonalat, hogy helyezkedik, stb. De amikor egy kicsit is a szűkebb környezetemnek a társaságát, baráti kört, rokonságot, tanáraimat, írótársaimat hallgattam, ennek nyomát se találtam, persze nyilván azért, mert a társaságom is így alakult, de a helyzet mégiscsak az volt, hogy hogy valójában így is egy nemzeti idól volt. Tehát ő volt ilyen értelemben a nemzeti gondolat legitim, legális képviselője, mind a két szó fontos. Ugyanis maga a pártállami rendszer szinten minden ponton folyamatosan tiltakozott a nemzeti gondolat ellen, bármilyen is volt az, mert az 56-os forradalom alapvetően egy nemzeti felkelés volt, egy szabadságharc kezdete, vagy egy sajátos megnyilvánulása. Következésképp, hogyha a nemzet nem szereti a kommunista rezsimet, akkor a kommunista rezsim sem fogja szeretni a nemzetet. Így és helyzet ebből a szempontból speciális volt, mert ő tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy született baloldali volt, hiszen abba a közegbe, amibe érkezett, abba a pusztai világba, a zsellérek közé, noha ő nem volt sem paraszt, sem zsellér, egy lényegesen magasabb társadalmi szinten állt, de nem az úri osztály szintjén, a kettő közt, a legelnyomottabbak és a legföntebb valók közt volt valahol. Tulajdonképpen egy meghatározatlan helyzetben, hát az apja uradalmi gépészként nem volt se itt, se ott, de ugyanabban a közegben élt. Következésképp megismerte azt, hogy micsoda nyomorúságban tudnak élni emberek. A társadalmi háttere amúgy inkább gazdag paraszti lehetett, de hát az sem igazán paraszti volt, ugye a sokat emlegetett számadó juhász, nagyapa és az egész családi kör, papleány, felmenők, és mindenképpen egy magasabb gazdasági és társadalmi nívón álló közeg volt a családi háttér. Közben mégis egy olyan szűkebb környezetet láttak, ahol mindebből a polgáriasult vagy polgárosodás felé haladó közösségből semmi nem érződött. Tehát egy teljesen kiszolgáltatott, nyomorúságos környezet volt, ami körülvette, és ez a, ha úgy teszik a keresztény, ha úgy teszik a polgári, ha úgy teszik az 1848-49-es gondolat átörökítéséből adódóan, őt baloldalra, a szociális tudata által baloldalra sorolta, és ennek semmi köze nincs ahhoz az antidemokratikus kommunista kvázi vagy álbaloldalhoz, amit ezen a baloldaliság kifejezésen sajnos túlságosan gyakran értenek.
Ön Nemzetés baloldal I.S. Gyuláról című könyvében több izgalmas kérdést is felvet. Az egyik ilyen a népi írók és az urbánusok vitája. A másik a hatalom harca I.S. Gyuláért és I.S. Gyulával. És ha visszatekintünk könyve bevezetőjére, ebben ön külön is hangsúlyozza, hogy utólag ezt az időszakot I.S. kornak lehetne nevezni. Miért?
Ez tulajdonképpen három kérdés volt. Kezdjük az elsővel. Népi urbánus vita. Én ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, mert ilyen vita valójában nem volt. Volt egy nagy szélesodrású mozgalom, amit lehet úgy mondani, hogy népi, de hát ez egy alapvetően nemzeti demokrata mozgalom volt, és volt egy szélső baloldali, alapvetően kommunista, bizonyos polgári szimpatizásokkal, akiknek lapjaik voltak, és akik legálisan működhettek a két háború között. Ezeket a polgári hátterük miatt urbánusnak nevezték, de elsősorban önmaguk, nem kívülről. Ez a kör nem tudta elfogadni azt, hogy van rajtuk kívül más, nem kommunista, baloldali gondolkodású ellenzéke is a fennálló rendszernek. Mivel kizárólagos hatalmat szeretett volna, hiszen ez a proletár diktatúra elméletéből és a bolsevizmusból következik, ezért megtámadta a vele szemben álló csoportot, és ezt nevezte népieknek, még inkább népieseknek. Én úgy gondolom, hogy ettől a megnevezéstől el kellene szakadnunk, bár kizártnak tartom, hogy ez az elkövetkező 50 évben megvalósuljon, mert itt egy nemzeti demokrata és egy bolsevik típusú autokrata gondolkodásmód ütközött. Világos, hogy ez nem fogadhatta el így és gondolkodását a 30-as években. Ez az egyik része a történetnek. A következő kérdés az a hatalom harca I.S. Gyuláért, és I.S. Gyulával. Ez az 1951-es írókongresszuson hangzott el Révai József szájából, aki mellesleg régi ismerőse kapcsolata volt I.S.-nek is, de hát természetesen egyikük kommunista volt, a másikuk nem. És a kommunista hatalomátvétel a totális diktatúra megvalósulása után I.S. hátrahúzódott. Megpróbált visszavonulni, már a kezdet-kezdetén, még talán 46-ban a földosztás végeztével lemondott az országgyűlési képviselőségről, pontosan látta, hogy a kommunista nyomulás milyen eredménnyel fog járni. Hiszen ő volt az, akit a moszkvai írókongresszusra meghívtak annak idején Nagy Lajossal együtt, tehát ismerte a Szovjetunióban kialakult gyakorlatot, és tudta, hogy hogy működik az a hatalmi rendszer. Személyes tapasztalatai is voltak róla, nem csak olvasmány élményei. Következésképp a fennálló hatalommal szemben egyfajta rezisztenciát mutatott, mégpedig azért, mert az egész rendszer totálisan antidemokratikus volt mindenek előtt. Ez volt az egyik, de közben annyira azért ott volt a lába az ajtórésben, hogy amikor megkeresték, bizonyos nemzeti ügyeket képviselni tudott. Ennek nagyon látványos példája volt a Föltámadott a tenger című film, amit Révai a szovjet mintára kialakított doktrína szellemében úgy kellett volna igazítani, hogy az összes nemzeti szabadság küzdelmet az osztályharc és a forradalmi mozgalmak megnyilvánulásának kell tekinteni. Lásd Rákóczi Hadnagya című film, a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot, ugye a Föltámadott a tengerben, és tulajdonképpen ilyen irányba akarták mozdítani a magyar történelemhez való viszonyt. Na most Ijésnek egy kis jelenetéből nőtt ki ez a film, és folyamatosan zajlott a harc Révai és Ijés között. Révai állítólag 20-valahányszor iratta át a forgatókönyvet, ami ugye úgy hangzik, mintha Ijés kollaboráns lett volna, ha az lett volna, akkor egyszer se kell átiratni. Tehát a Révai elégedetlensége bizonyítéka annak, hogy így és milyen mértékig ellenállt. De ugyanakkor mégis egy nagyobb ügy érdekében azért vállalta a nevével ezt a filmet, és nagyon is jól tette, ugyanis a nézők azok tódultak erre a filmre, nem azt látták, hogy most ez milyen mértékben felel meg a marxista osztályharc elméletnek, hanem azt látták, hogy ott van Kossuth apánk, ott van Petőfi, és a nemzeti ellenállás, a nemzeti egység az győzhet az elnyomás ellen. Tehát egészen más irányba hatott a film, mint ahogy azt elképzelt a megrendelői. Ha belegondolok abban, hogy a Ludas Matyi film, ami szintén egy népi hősnek a felmagasztolását jelentette volna, tehát miről szólt a film? Arról, hogy van egy önkényúr, sejthetjük, hogy ki, illetve kiket szimbolizált Döbrögi. Ott vannak a pantúrjai, akiket nyugodtan tekinthetünk az ávós privékeknek, akik végrehajtják a szegény parasztok kifosztását, elveszik Matyi libáit, ott volt párhuzamnak a padláslesöprés és a beszolgáltatási rendszer. Tehát ez is hihetetlen mértékig kontraproduktív volt a hatalmi rendszer szempontjából. Na most Ijés viszont egyetlen percig sem volt hajlandó beállni a rendszer propagandistái közé. Pontosan érzékelte a hatalmi rendszert, ezek nem voltak buta emberek, hogy Ijés nincs velük. Ugyanakkor, amikor hazatértek Moszkvából, ez a moszkovita kommunista elit, akkor meg voltak győződve, és úgy gondolták, hogy Ijés a legnagyobb élő magyar költő, és nagyon szerették volna emiatt megnyerni támogatást. És ezt az elvárást nem teljesítette. Ezért fogalmazott ezen a bizonyos írókongresszuson úgy Révai, hogy mi harcolunk Ijés Gyuláért. És én ezt értelmezem úgy, hogy egy csodát Ijés Gyuláért harcoltak, Ijés Gyulával harcoltak, mert ellenállt. Tehát ez volt a második kérdésre adható válasz. A harmadik, hogy miért tartom én ezt Ijés kornak a magam részéről. Azért, mert ő volt az, aki a nemzeti gondolkodást képviselni tudta ekkor. Hozzá kell tennem, hogy nyilván tudta volna más is, meg próbálták is, hát Csóri Sándortól Fekete Gyuláig lehetne sorolni, hogy kik még, de igazán reprezentatív módon erre csak Ijés Gyulának volt módja, és ő volt az, aki ezt a mozgásteret ki tudta tágítani. Lásd az akár a Révai korszakból eredeztethető kapcsolatot a hatalommal, ami meglehetősen egyoldalú volt, mert a hatalom mondta meg, hogy Ijés mit mondhat. Tehát ezen a mozgástéren belül kellett Ijés Gyulának elmondani azt, amit akart, nemzetről, hazáról, történelemről, szabadságról, demokráciáról, függetlenségről, és ezt minden közreadott művében meg is tette. És ugye volt egy informális kapcsolat is, ami miatt számtalan vád érte, az Acél Györggyel való kapcsolat. Na most Acél Györggyel valóban sokszor találkozott, és ezeket a találkozókat többnyire Acél György kezdeményezte, így és nagyon ritkán akkor fordult hozzá, ha valamilyen nemzeti ügyben, erdélyi magyarok megsegítése ügyében, vagy a szlovákiai magyarság ügyében, a magyar iskolák bezárása ügyében valamilyen módon, valamilyen akciót szeretett volna végrehajtani, vagy őt keresték meg onnan, tehát a nemzeti oldalról keresték meg közvetítőnek, és ő ezeket a kéréseket például Kallós Zoltán letartóztatása után, vagy Durai Miklós pere idején például így és közben járt Acélnál, hogy a hatalom is próbáljon ebben segíteni valamit. És Acélnak volt olyan fontos az így és el való kapcsolat, hogy ezekben az ügyekben segített is. Tehát az a gondolkodásmód, ami a nemzeti oldalt jellemezte, az így és személyében nyilvánult meg. Az ő személye jelképesen is képviselte ezt a gondolatot, és ilyen formán értem én ezt, hogy ezt így és kornak tudom érteni, mert számomra, nem csak számomra, hanem a környezetem számára is, ő volt az iránytű, ő volt az ilyen irányú gondolkodásnak a sarcsillaga, amihez igazodni lehetett.
Könyvében ön Íj és Gyula életútját összekapcsolja írásaival, művei közül külön is hangsúlyozza a Puszták népe és a Hunok Párizsban című írását. Viszont a magyar irodalomban Íj és Gyula főleg költőként szerepel, talán legismertebb műve az Egymondat a zsarnokságról.
Egyrészt nem szégyellem magam, de van valami fenntartásom saját magammal szemben ennek a kötetnek az írásaival kapcsolatosan, mert ebből szinte kiesik Íj és Gyula a költő. És ő mégiscsak elsősorban költő volt, és a saját életművéből is a költészetét tekintette a legfontosabbnak, de az olvasók számára sokkal többet jelentettek a gondolkodásukat befolyásoló esszék, tanulmányok, rengeteg interjú, nagyon sok interjú volt, de hát a drámái is, és ezeket úgy értelmezték, ahogy így és szerette volna, hogy értelmezzék, tehát azért volt a konkrét szövegen és a konkrét megjelenítésen kívül valami másfajta párbeszéd is ebben az időben minden író és minden olvasó közt, tehát ez nem csak így ésre volt jellemző, hogy az összekacsintás nyelve volt a magyar, és a Koszorú című versében írja így és, hogy a magyar nyelv egy olyan szolidaritást jelentett, egy olyan közösséget jelentett, amiben sokszor úgy is értettük egymást, hogy az a szó nem feltétlenül az elsődleges jelentését tartalmazta és hordozta. Ez egy nagyon fontos része volt ennek a korszaknak és ennek az időszaknak, az ilyenfajta párbeszéd, a sugallt jelentések. Hiszen valamilyen módon mindig ott volt a cenzúra, és az mindig meghatározta, hogy mennyit lehet elmondani abból, amit gondolunk nyilvánosan. És hát ott volt természetesen emögött a szóbeliség kultúrája, tehát ahogy kialakult a termelőszövetkezetek mellett a háztáji, kialakult a nagyipar mellett a második gazdaság, ugye a szellemi életben először alakult ki a második gazdaság, az tulajdonképpen folyamatosan fennállt a legnehezebb időkben is, és ez a hivatalos vonaltól való eltérés, és ez a fajta a szóbeliségben és az irodalomban megjelenő szabadság, ez volt az, ami az Íj és életművet is elhelyezte az akkori közgondolkodásban. És ha ezeket a bizonyos acéllal való találkozásokat fölhánytorgatják, akkor sajátos módon ebben azok, akik acélhoz azért mentek, mert valamit akartak tőle karrier szempontból, megbízás szempontból, kitüntetés szempontból és hasonló egyéni célokat tekintve, és itt lehetne sorolni filmrendezőket, építészeket, szobrászokat, nem is tudom, hogy megtegyem-e vagy ne tegyem, azért nem teszem, mert mindegyik egy külön történet. De így és soha magánügyben nem fordult acélhoz, mindig közügyekben fordult, és óriási teljesítménye volt, hogy a tökéletesen nemzetietlen, sőt nemzetellenesen gondolkodó, a nemzeti gondolatot ellenségnek tekintő hatalmi rendszerbe be tudta vinni a nemzeti szempontot. Nem tudom elképzelni, amikor 1968 körül megvalósult az a tulajdonképpen szörnyű, hogy meg kellett valósulnia, és nem volt természetes fordulat, hogy a határon túli, az elszakított nemzetrészek irodalmát is magyar irodalomként lehetett emlegetni. Odáig és a párt vezetés körében az elszakított nemzetrészek az adott utódállam polgáraiként annak a fennhatósága alá tartoztak, és semmiféle védelmet Magyarország részéről nem kaptak. Tehát az erdélyi magyarok azok román állampolgárként hivatalosan románnak számítottak, még akkor is, hogyha másként érzett nagyon sok mindenki. Sajnos ennek a nyomai máig érezhetőek, de elfogadták azt a román koncepciót, hogy az erdélyi magyar irodalom az magyarul született román irodalom. Ez volt a bukaresti koncepció. Na most ez 68-tól kezdődően változott meg, és tudomásul kellett vennie a hatalomnak, hogyha a gazdasági problémákat meg akarja oldani, akkor valamilyen módon a társadalmat is maga mögé kell állítani, legalábbis, hogy úgy mondjam, pacifikálni kell, és ennek volt része az, hogy megjelentek, ugye elsőként Sütő András, aki 68-ban vagy 69-ben az Anyám könnyű álmot ígérre megkapta az évkönyve díjat, és ez mondjuk egy zöld lámpa volt abban az irányban, hogy jöhessenek ezek az írók. Tobos László is akkor, és a csehszlovákiai magyar irodalom is akkor jelenhetett meg Magyarországon. Nem könnyen, de meg lehetett szerezni az ott Romániában, Jugoszláviában megjelenő lapokat. Tehát az, hogy ez a zsilip kinyílt, az így és nélkül szerintem elképzelhetetlen, mert a pártvezetésben egyetlen egy olyan ember nem volt, aki számára ez fontos lett volna. Tehát az, hogy ez a gondolat megjelenhetett azon a szinten, az valószínűleg részben talán bizonyíthatóan is az I és Acél párbeszéd eredménye volt. És a későbbiekben is hasonlóan zajlott ez a dolog, és hogy I és mennyire nem volt a rendszer kedvence, most függetlenül a protokolláris kapcsolaton túl, ami elég intenzív volt, és nem ellenséges, mert I és föl tudta mérni, hogy milyen különbség van az egyéni képességek közt, írja is a naplójában, hogy Acél megértette azt, amit Kádárral nem tudott megértetni. Ezért volt számára is fontos Acél, hogy tulajdonképpen a nemzeti vonal vagy nemzeti gondolat képviseletében egyfajta nem létező parlamentáris kapcsolatot tudott kialakítani, és ez a másik oldalról is fontos volt, mert hiszen a nemzeti oldalnak, ha így veszük ezt, és elfogadjuk ezt, tegyük fel, hogy ez használható kifejezés, vagy jobbat most hirtelen nem tudunk mondani, tehát a nemzeti oldallal való kapcsolattartásban a hatalom számára is fontos volt így is, mert a vele való érintkezés az egyfajta igazolása volt annak, hogy mégis csak valamilyen módon szeretne kapcsolatot építeni magával, a nemzettel. És ezért volt olyan fontos 1977 karácsonyán a Válasz Herdernek és Adinak című írás, amelyikben először jelent meg a magyar sajtóban az, hogy a magyarság milyen sérelmeket szenved el, milyen üldöztetést szenved el a nacionál-kommunista román vezetés asszimilációs politikája miatt.
A Nemzet és Baloldal I. és Gyuláról című kötetben megjelent esszéiben ön hangsúlyozza I. és Gyula ösztönös politikai tudását, emberismeretét is.
Itt nem csak erről a korszakról van szó, hanem a két háború közti világról is, ahol a markánsan és határozottan jobboldali politikusokkal is termékeny kapcsolatot tudott kialakítani, és ott is tudott eredményeket elérni ezeken a személyes kapcsolatokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy kitűnő kapcsolatteremtő készségkel, tehát egy olyan személyiség, ami meggyőzően a tárgyaló partnerekre. Ezért volt ő célszemélye, most idézőjelben mondom, a megnyerés szempontjából célszemélye az akkori vezető politikai köröknek is. Ugye a nevetes Gömbössel való találkozás is így alakult, de ennél sokkal fontosabb volt a Kozma Miklóssal és másokkal való kapcsolata. Ezekkel akkor is szót tudott érteni, és tudott segíteni még a félig illegális vagy nehezebben kezelt baloldali ismeretségi körének is. Tehát ez a fajta diplomáciai képesség, ez nem csak az Acéllal, hanem bárkivel, bármilyen szituációban működtethető adománya volt, és a politikában mégiscsak nem csak az erők, meg az osztályok, meg a gondolkodási ideológiai tömbök számítanak, hanem a személyes kapcsolatok is.
Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, kritikussal, Nemzet és Baloldal, I. és Gyuláról című legújabb, a Napkiadó gondozásában megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ezt a napot úgy akartam, ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet, jaj. Megátkoz, megéget, én fejbe vág. néha szeret és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, ja. Megátkoz, megéget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jobb, de álmodni csak itt tudok. És fejbe vágj. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jobb, de álmodni csak itt tudok. Földet választotta, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választotta, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ezt a földet választottam.
És mégis utazni akart. az idő pályaudvarán egy régi vonat vesztegel. Az idő pályaudvarán ki tudja hányan kisteker.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szent Lélekről. A szerkesztő Grunda János.
Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szent Lélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában, midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta: bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak: Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Miriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a testcselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet: a testcselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziené Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket: amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája. Aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg, és a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak. De ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
Kedves hallgatóink, egy korábbi műsorunk ismétlésében Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!